Sziasztok! Ez itt az adatépítész legújabb epizódja. Ebben az adásban két hardveres témával is érkezek hozzátok. A harmadik témám pedig nem egy cikk kapcsán fog előjönni, hanem a saját gondolataimat fogom elmondani nektek, mégpedig arról, hogy mit gondolok én arról, hogy mi lesz a data science vagy machine learning jövője, így a vírus és az azt követő sokak által emlegetett várható gazdasági válság vagy nagy gazdasági visszaesés kapcsán. Mert hát talán nem feltétlenül azt gondolom róla, amit mondjuk mindenki, vagy amit így sok helyen olvastam. Úgyhogy megosztom én is erről a véleményemet, ne veletek, remélem, hogy ez is érdekes lesz számotokra, nem csak a hírek. No, csapjunk is bele. Az első témánk a TSMC házatájáról érkezik, nagyjából két napos a hír, hogy a TSMC, ami, hát ha valaki nem tudná, akkor a TSMC az egy mikroprocesszor gyártó, és hát a TSMC az, aki gyakorlatilag hát bérgyártásban készíti egy csomó olyan mikroprocesszort, amivel mindannyian találkozunk, például a Ryzen, AMD Ryzennek a 3000-es sorozatát, de például a Navi grafikus kártyákat is, illetve természetesen a mobiltelefonokban látható processzorok egy nagy részét is szintén a TSMC gyártja bérgyártásban. Ugye a valóságban, a világban alig néhány olyan cég, üzem, illetve ország van, aki képes érdemben mikroprocesszort előállítani, tehát az most tök mindegy, hogy van 822 féle márka, de bár mondjuk mikroprocesszorban még az sincs, de akkor is ez a 3-4 gyár csinálja az egész világon. Na most, hogy ez hogy kerül az adatépítészbe? Nyilvánvalóan azért, mert nagyon nagy hatással van minden adatelemzési, data science, machine learning, stb. Munkára az, hogy milyen hardware tudunk használni. Még ha nem is a munkára, kicsit pontosabban fogalmazok, mert nem a munkára van nagy hatással, hanem arra, hogy milyen sebességgel, milyen hatékonysággal, ezáltal ugye végső soron milyen költséggel és milyen pénzért, milyen megtérüléssel és profittal lehet bármilyen adatelemzési, így aztán persze az összes machine learning, stb. Data science munkát megcsinálni. Szerintem ez hatalmas hír egyébként, annak ellenére, hogy így a szakmai sajtóban is így kb. Radar alatt elment, ezért is gondoltam, hogy behozom ide az adásba és felhívom rá figyelmet, szerintem ez nagyon nagy lépés, bár nem olyan hiper-szuper izgalmas, mint sok hír, ami így bekerül a médiába, vagy így nagy felületet kap, de valójában pontosan ezek a komoly mérnöki munkák, amik néha nem olyan szuperlátványosak, de pont ezek teszik lehetővé a szuperlátványos dolgoknak a létezését. Szóval az, hogy most képesek lesznek megindítani a 2 nanométeres eljárást. Ugye ez azt jelenti, hogy 2 nanométeres méretben fogják, vagy 2 nanométer lesz az a méret szabvány, az a méret skála, amiben gyártani fogják a mikrocsipeket, hát ez már a számomra egyébként már a felfoghatatlan méret, tehát hogy ez olyan kicsi, hogy én nem is értem, hogy ez hogy lehetséges. Mert mint persze tudom, litográfia, stb. Tudom nagyjából, hogy készül egy processzor, nem azt mondom, de így agyilag tudom, de hogy így lelkileg én ezt nem annyira érzem át, ezt a 2 nanométert, tehát nekem ez már ilyen magic kategória. Hát csak hogy érezzétek, hogy miről van szó, tehát jelenleg a TSMC csúcson a 7 nanométeres technológiát gyártja. Tehát azok a processzorok, amiket ma meg tudtok venni, és modernnek számítanak, tehát most korszerű dolgokról beszélek, azok 7 nanométeres gyártás technológiával készülnek. Most ehhez képest el tudjátok akkor képzelni, hogy azok a processzorok, amik a most elkezdett, mert ugye ezek mindig úgy működnek, ezek a processzorgyártók, hogy hát van most valami technológia, de borzasztó drága ezek a berendezések, amik ezzel sorozatban tudnak processzort gyártani, és akkor azt addig futtatják, hát ameddig, amennyire csak lehetséges, ugye, fejik ezt a tehernet úgymond, hát beruháztak borzalmas, felfoghatatlan dollármilliárdokat sokszor egy ilyenbe, és hát akkor nyilván azt ki kell használni. De miközben ez történik, már zajlanak a fejlesztések, a még kisebb, ezáltal még hatékonyabb, még alacsonyabb, ugyanolyan teljesítmény mellett még alacsonyabb energiafelhasználású processzorok felé, ugye 5-3 nanométeres, ha minden igaz, és itt egyébként a link a szokás szerint a show notes-ban, itt ami kapcsán konkrétan erről beszélek, itt azt írják a cikkben, nyilván ezeket én nem tudom fejből, hogy ennek az évnek az elején már az 5 nanométeres gyártásba beleinvestált nagyon keményen a TSMC, tehát ott már építik fel a gyártósorokat, és hát természetesen a 3 nanométer lesz a következő folyamat. De most már ugye hát erről szól a cikk, ott tartanak, hogy a fejlesztését viszont már meg kell kezdeni a még azután következőnek, ami már a 2 nanométeres lesz, és hát ezt meg is kezdték. Nagyon kevés információt tudunk erről a 2 nanométeres folyamatról, hogy miként és hogyan fogják ezt végrehajtani. Nyilván egyrészt azért, mert még nem sok van, ugye most kezdték a fejlesztését, másrészt pedig, vagyis hát most állnak bele a tényleges ipari fejlesztésébe, másrészt pedig nyilván ez a hadititok jellegű a TSMC részéről, hiszen hát ez egy hatalmas technológiai fegyvertény, és borzasztó sok pénzbe került, hogy ide eljussanak. Szóval csak elképzeljétek, hogy a most tényleg korszerű, mondjuk egy Ryzen, korszerűnek mondható lakossági processzor 7 nanométeres eljárással készül, akkor egy 2 nanométeres eljárással készülő processzor az majd milyen lesz mondjuk energiahatékonyság / teljesítmény terén. Ugye most már jó ideje a processzor fejlesztésnek nem az az iránya, hogy a csúcs teljesítménynek a növelése, bármi áron kvázi, mint mondjuk a 90-es években volt, vagy még a 2000-ig is szerintem kb. Ez, hanem ugye az, hogy alacsony, vagy ugyanolyan fogyasztás, energiafogyasztás mellett legyen ez a teljesítmény egyre nagyobb, tehát gyakorlatilag ilyen árérték arány, ahol az ár most a villamos áramfelhasználás. Ugye ez a hosszabb akkumulátoridők miatt szükséges, meg hát amiatt, hogy alapvetően nem abba az irányba megy már a világ, hogy mondjuk a lakossági vagy a tömeges felhasználás az egyre nagyobb teljesítményt igényel per processzor, hanem inkább az, hogy párhuzamosan ugye több processzor dolgozik, több száron, több feladaton. És hát ugye, hogyha mondjuk akár 4, 6, 8, 10 magot rá lehet rakni egy ilyen lapkából, hogyha az baromi kevesen álmot fogyasztanak, akkor az lehetséges. Úgy, mint egy régi, mondjuk egy G4-es IBM processzor, de akár csak egy Pentium D-ből mondjuk 6-ot ráraktak volna egy lapra, most azért másképp, hogy milyen bazi nagy lett volna az a lap, de hogy hát az elfűtött volna egy szobát. Tehát, hogy... Szóval ez szerintem igenis nagy dolog, még hogyha nem is kerül be olyan prominens módon a hírekbe, és különösen ezért akartam itt nektek mondani, hogy elkezdte a TSMC a 2 nanométeres technológiának a fejlesztését, a gyártás technológiában meg már ott tartanak, hogy 5, illetve 3 nanométerre szépen így folyamatában állnak át, ami igen nagy dolog, mert hát az egyik fő lába az tényleg mondom az egész data science-nek az, hogy az elméleti matematikája mondjuk egy neurális hálónak, az már a 50-es évek végén rendelkezésre állt. Azóta két nagy dolog történt, ugye egyrészt lett borzasztó sok adat, ugye okostelefonok, iPhone, rengeteg adatot generálunk ezekkel, másrészt pedig lett olyan számítási teljesítmény, ami ezt reálisan ki tudja használni, és hát ezen a lábon ez igenis egy nagy szó, azt gondolom, így a hardware fronton. Persze értem én, hogy ez majd soká lesz a mi gépünkben, meg mit tudom én, de akkor is így fejlődik a világ, erről jó tudni. A másik dolog, ami szintén hardveres, és szerettem volna mesélni nektek, ez Jean-Luc Afranac, nem tudom, tollából származik, egy héttel ezelőtt a cnxsoftware.com-ról. A cím Broadcom RK1808 SBC Target Smart Audio and Computer Vision Applications. Igazából mondhatnánk azt, hogy ebben most mi a nagy kunszt, mert hogy már rengeteg ilyen videó lejátszásra, meg nem tudom mire készített SBC, tehát ilyen CD-ányos nyomtatott áramkör készült, de hogy ebben az a nagy szám, szerintem, vagy azért akartam behozni, mert az utóbbi adásokban már sokszor beszéltem nektek róla, meg több ilyen volt, hogy hát mindenki gyártja most a saját AI chipjét, ha úgy tetszik, tehát ugye Intel is gyárt ilyet, Google-nek már nagyon régóta ott a TPU, de hogy feljöttek erre a frontra már a kínaiak is, többről is beszámoltam, több ilyen kínai chipgyártóról is, akik specializált chipeket, vagy asicokat, vagy nem asicokat, de specializált kimondottan AI-ra, vagy azon belül is sok esetben legtöbbször mély neurális hálóra kitalált, vagy arra optimalizált, sőt sok esetben nem optimalizált, hanem ténylegesen csak arra kitalált chipeket gyárt. És hát most ez a csapat is bővült, hát egy neves gyártóval, hiszen a Bortcon az azért egy elég ismert gyártó. Hát szerintem, nyilván most tévedhetek, de szerintem többségünk a hálózati eszközeikről, wifi kártyáikról ismerjük a Broadcont. Nem tudom, hogy kell mondani igazából a nevét. Na mindegy, szóval most gyártják, vagy kihozták a piacra a Rockchip RK1808-as egységüket, ami kimondottan egy neurális háló gyorsítására kitalált eszköz, és gyakorlatilag ebből aztán piacra tudták hozni az RK1808, ugye hát nyilván nem véletlen az ugyanaz a név, Cortex A35 processzort, ami valójában egy ilyen standalone megoldás, és hát az benne a komoly dolog, hogy 3 TOPS teljesítményre képes, ugye menő nevén AI, magyarán Machine Learning inferálásra. Tehát ez is hasonlóan az Intel irányához egy ilyen leginkább ilyen USB stickekbe, vagy ilyen kis fejlesztő, ilyen mint az Arduino, tehát ilyen kisméretű kézi nyomtatott áramkörökbe való integráláshoz ilyen fejlesztő, vagy kísérletező, prototipizáló csomagokba építhető be, és fogyasztásához képest ugye egy nagyon komoly számítási teljesítménnyel bíró chipről van szó. Ugye ennek is a cikk a show notes-ban van, ott sok részletet megtudhattok róla. A legnagyobb hátránya az ugye rögtön már a nevében is benne van, már mint a hosszú nevében, amiben ugye benne van, hogy inferencing modul, tehát hogy ez csak inferálásra való, tehát csak a modellek kiolvasásában segíti a felhasználót, tehát tanítani, trénelni nem lehet vele, de edge computingnak, tehát a végpontokra a felhasználás közelébe kihelyezett kis villamos energiafelvételű, tehát ilyen értelemben kis teljesítményű, de ahhoz képest meg nagy számítási teljesítményű megoldásokra. Jó lehet, ugye itt rögtön hoznak is pár példát, természetesen az ilyen okos audio megoldásoknak, hiszen 4, nem kevesebb, mint 4 audio portot építettek erre az SBC-re, illetve hát egy 4 mikrofonos ilyen komplett mikrofon szettet is rá lehet helyezni, tehát ilyen körbe lehet vele hallgatni, ha úgy tetszik. Illetve hát a gépirátás a másik fő terület, amihez a megfelelő interfészeket rápakolták erre a kis SBC-re. És tulajdonképpen ezzel érték el azt, hogy hát most van egy ilyen új harcos a piacon. Egyébként ez a Cortex A35 processzor ilyen 1,6 GHz-en pörög, és egyébként már mondhatnám azt is, hogy természetesen, de hát azért tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, támogatja a hardveresen a H264 kódolást, tehát magyarul a 1080p60-as videókat, illetve a 1080p30-as enkódolást. 60-ason dekódol, 30-ason enkódol. 2 giga RAM van ráépítve a magára a lapra, és egy 8 gigás ilyen flashkártya van rajta, illetve van adott egy M2-es NVMe SSD interfész is. Hát én valószínűleg tartom, hogy inkább majd azt fogják a gyakorlatban használni, mint az SD kártya slotot, vagy ezt a 8 gigás storage-ot, bár a 8 gigás beépített storage az valószínűleg elég az OP rendszerére, ami a helyet illeti, hát nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogy. Szerintem jó dolog, hogy van rajta egy M2-es foglalat mindenképpen. Hát a szokásos portok vannak rajta, azt nem is mondom, inkább az benne jó, hogy erre, nem úgy, mint a Jetsonra, ráépítették a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t is, persze, hiszen a Broadcom gyártótól ezt mondhatni el is várhattuk volna, és 4G-s modult is lehet az M2-es foglalat kárára, vagy abba valóan belerakni. Úgyhogy még akár GPS, illetve mobil alkalmazás, vagy alkalmassá is tehetjük, ebből nehezen jövök ki, de értitek, szóval SIM-kártyát is lehet pakolni hozzá, illetve GPS-t is, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jó kis ilyen field unit válhat belőle, sőt, még USB 3-as portot is tudtak pakolni rá, és persze az elmaradhatatlan 12 pontos gipót is, szóval ez arra is alkalmas lehet, hogy összekössék az analóg világgal, tehát valamilyen gépek vezérlését is adott esetben rá lehet majd bízni. Egy 5 volt 3 amperes áramot kér, ami mondjuk nem kevés, de feltehetőleg ugye ilyen USB-ből megoldható, sőt egészen biztosan. Annyira nem kicsi ez a lap egyébként, mert 131x91 mili, tehát hogy nem olyan pici ez a pici lap, de azért ahhoz képest, hogy mit tud, elég pici, és hát a hely nagy részét nem is egyébként ezek az új csipek foglalják el értelemszerűen, hanem inkább ezek az IO portok, meg a különböző ilyen egyéb rárakott dolgok, tehát az Ethernet, az RJ45, meg az USB az úgy lóg ki róla, mint két toronyház, tehát hogy ahhoz képest a lelke az valójában nagyon kis picike. Érdekesnek találtam ezt a cikket, különösen a korábbiak fényében, amiről beszámoltam nektek, mert tényleg azt látom, hogy csúnyán szólva orbaszájba jönnek ki ezek az új csipek. Mindegyikben bent részemről, aki ugye hát személyesen is értelemszerűen érintett vagyok a prototipizálásban, meg a termékfejlesztésekben, mindig egy picit félek abban az értelemben, hogy kijön egy ilyen chip, a fene tudja, hogy lesz-e majd kettes verziója, meddig és hogyan támogatják az SDK-ját, a szoftverkörnyezetét, szóval ezekben mindig érzek kockázatot így csak úgy fejest ugrani. Ugyanakkor meg izgalmat, jó értelembe vett izgalmat is érzek, mert hogy egyrészt látom, hogy ez a terület szuperül fejlődik, másrészt meglátom, hogy azért tényleg egyre több mindenre van lehetőség, és egyre több olyan dolgot, ami korábban ilyen jó lenne, de fázisú volt, azt már meg lehet csinálni. Most ez alatt azt értem a jó lenne, de fázis alatt, hogy fú, de jó lenne egy olyan AI, ami ezt meg ezt tudná. Oké, de ahhoz ki kéne tenni a szántóföld közepére, a gyár közepére, a nem tudom minek a tenger közepére, ahol nincs, vagy nagyon drága lenne a net, vagy hogy kábelezed be, meg egyébként is, meg hogy kötöd rá, meg ahhoz igazából körbe kéne hallani az összes hangot, tehát gyakorlatilag egyre gyakorlatiasabbá és egyre megvalósíthatóbbá válnak azok a dolgok, amik korábban elméletben jól hangzottak az AI terén, csak amint kiértél szó szerint a mezőre, vagy a gyakorlat üres mezeire, akár így filozofikusan, vagy elmondtan, akár szó szerint mondjuk egy mező szántóföldre, és akkor ott találkoztál úgymond a valósággal a monitor mögül, és rájött, hogy hát oké, hogy az MP3 fájt, azt baromi jól földolgozza az AI-ot, csak a valóságban már az, hogy egy jó minőségű MP3 fájt előállíts, hát ahhoz megfelelő szenzorok kellene. És oké, hogy ez a szenzor mikrofon, és egy millió éve ismerjük a mikrofonokat, de azért körbe úgy felvenni egy hangot, terepen, zajok, sata, nem olyan egyszerű. És azért ezekkel a kütyükkel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez tényleg, ha nem is egyszerű legyen, de reális legyen, megvalósítható legyen, és észszerű felhasználás mellett tényleg olyan új megoldások jöhessenek ki, amik nem az ilyen vicces prototípus, meg ilyen hack demo napokon így baromi jól hangzik, hanem ténylegesen gyakorlatias megoldás van, ami létező problémára. És hát nekem ezek a kedvenceim, ezt úgyis tudjátok, szóval szerintem ez egy király dolog. Na és akkor belevágok a harmadik témába. Sokfele olvastam, ugye egy kicsit ilyen, szóval most itt vagyunk ebben a pandémiában, vagy pandémiában, ebben a vírus helyzetben. Ez egy olyan dolog, amit még nem látott a világ. Már nem olyan értelemben, hiszen a világjárványt már látotta az emberiség, nem is egyet, de olyan értelemben, amilyen most, hogy egy ilyen globalizált, just-in-time logisztikával egybekötött világ, ami ennyire össze van kötve, ennyire össze van hálózva, ilyen világ még nem állt szembe globális járványjal, ami ennyire komoly járvány. Persze tudom, hogy volt jóformán 2-3-4 évente vannak ilyen innét Magyarországról nézve kisebb járványok, amikben idézőjelben, most cinikus leszek, szándékosan értitek, csak Afrikában tőlünk nagyon messze számunkra ismeretlen, érdektelen úgymond emberek csak úgy meghalnak egy-egy ebolába, és akkor erről így van 2 perc a híradóba, és már megyünk is tovább, mert sokkal érdekesebb, hogy egyébként a győzikes óma mi volt tegnap, mert az közelebb van meg valamiért fontos, hanem ez most olyan, ami itt van a bőrünkön érezzük. Szóval ebben a helyzetben még soha nem volt a világ. Analógiákat lehet keresni, de konkrétan ebben még sose volt. Na most ennek ellenére naponta látok megjelenni olyan újságcikkeket, de szakmai helyen is, tehát hogy ez most nem a blikbe, hanem értitek, tehát szakmai prominens helyeken is, hogy hát mi lesz majd a jövő a válság után, és ezek olyan cikkek, amik így megmondják. Nem tudom, valamiért most hirtelen mindenkinek ilyen késztetése támadt arra, hogy megmondja a jövőt. Én úgy vagyok vele, hogy aki meg tudja mondani, hogy a következő fél-egy évben mi fog történni az adatelemzés vagy a data science világában. Úgy egyáltalán egyébként a világban, de most ebben is menjünk bele, mert az már tényleg messzire vezet. Az vagy el akar adni valamit, vagy olyan mértékben öntelt, hogy az már ilyen hübrisz, tehát, hogy így tényleg ilyen aranyos naivitás azt gondolni, hogy tudjuk, hogy mi fog történni. Vagy akár csak érdemben meg tudjuk nézni, hogy mi fog történni a következő fél egy évben. Nekem ez fura. Tehát, hogy még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Látok ilyeneket is, hogy hogyan él túl a válságot kurzus. És akkor így emberek ezt megtanítják. Csak nem értem, hogy ők honnét tudják. Tehát, hogy ilyen válságot még, akik most élnek, meg még talán a szüleink is, sose éltünk túl, meg úgy az emberiségben sose volt ilyen válság még, ami pont ilyen. De így van, aki már tanítja, hogy ezt hogy oldjuk meg. Na mindegy, elkalandoztam. Szóval azt én nem tudom megmondani, hogy a következő fél egy évben mi lesz a Data Science világában, sőt, szerintem senki se tudja megmondani, de olyan spekulációm viszont van, hogy mi fog történni utána. Olyan volatilisek a dolgok, meg tényleg nagy a bizonytalanság, hogy tényleg nem, tehát mi lesz fél egy év, gőzöm nincs őszintén, tehát így best effort alapon mindenki próbálkozik, nyilván nem tudom, mi lesz. Ugyanakkor elgondolkodtam azon, hogy szerintem, és hangsúlyozom, ez abszolút az én véleményem csak, az egyik nagy tanulsága ennek a válságos helyzetnek az az, hogy ez a just-in-time logisztikai rendszer, tehát ez a csak annyi van a boltban, amennyi elfogy, és egyébként meg rendelünk Kínából. Ez ugye nem a just-in-time, az csak annyi van a boltba. A rendelünk Kínából, az meg ugye a globalizációs része, és most ezt értsétek metaforikusan, világos, hogy nem csak Kínából rendelünk, de hogy külföldről nyilván remélhetőleg kevésbé magas árszintű országból, tehát hogy a németek tőlünk, mi a kínaiaktól, meg a nem tudom, vietnámiaktól, malájaktól, értitek, szóval, hogy a világ 500 pontjáról rendelünk, és hát ma már azért ez oda eljutott, hogy tényleg jóformán, hogy van az a mondás, hogyha valamit nem Kínába gyártanak, az biztos hamisítvány, mert hogy az összes eredeti is ott készül. És bár persze ez vicc, de van azért valami igazságtartalma, szóval szerintem az egyik nagy tanulság az, hogy az ilyen stratégiai erőforrásokat, mint az egészségügyi védelmi felszerelések, a primitív maszktól kezdve gondolhatunk a lélegeztetőgépekig, és most éppen egy ilyen légzőszervi járvány van, de ha nem lélegeztetőgép lenne, hanem mit tudom én, bypass gép, vagy művese, vagy mit tudom, nem értek ez, értitek, akármi más, akkor arról beszélnénk, tehát ez nyilván most nem csak erről a két dologról szól. Szóval az ilyen stratégiai erőforrások, mint amilyenek az egészségügyi, vagy az ilyen katasztrófa elhárítási védelemhez szükséges eszközök, de ilyen az élelmiszer is természetesen, az nem biztos, hogy jó, hogy teljes mértékben arra támaszkodunk, hogy máshol, jellemzően ugye keletre, Kínában, meg egyéb ilyen olcsóbb országban gyártsák. Mert hogy ha baj van, ha nincs baj, akkor ez tök jól működik. Tehát ez nyilván, ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a globalizáció, hogy egyre olcsóbban, egyre többet, stb. Oké, ezt tudjuk. De ha baj van, és tényleg ez történt szinte mindenhol, hogy az amerikaiak megpróbálták lenyúlni a németek maszk szállítmányát, a németek visszatartottak a kikötőikben fél Európa maszk szállítmányát, jó, rájuk szólt az EU, és meggyőzték őket, meg mit tudom én, de megpróbálták. Szóval, hogy mindenki egyből ilyen, mikor igazán beütött a baj, egyből elég önzővé vált, hogy úgy mondjam, és hát megmutatta azt, hogy azok az országok, azok a szervezetek, azok a csoportok, és most országokról beszélek, de egyébként ez cégekre is érthető, akiknek nincs stratégiai tartaléka, és nincs stratégiailag olyan képessége, hogy adoptálódjon ezekhez a helyzetekhez, hát azok megszívták. Nagyon megszívták, mert vagy baromi sokat fognak fizetni, és hirtelen a békeidőben 300 forintos maszk 4000 lesz, amit nyilván nem tudnak sokáig kifizetni, vagy abba a helyzetbe kerülnek, amiben hát most is, nem csak Magyarország, hanem sok ország, hogy hát nincs, tehát egyszerűen nincs. Jó, persze a kínaiak legyártanak 40 milliót, aztán a feléről kiderül, hogy nem alkalmas rá, tehát nincs. Na és akkor én arra, hogy mi közennek a data science-hez? Én arra gondoltam, hogy néhány ország, nem tudom, hogy a magyar ilyen lesz-e, de biztos vagyok benne, hogy néhány olyan ország, aki megtanulja ezt a leckét, az bizonyos ilyen gyártásokat, és nyilván nem az edzőcipőjét, de mondjuk a lélegeztető gépekét, vagy a maszkokét, vagy a nem tudom, ilyesmi felszerelését, részben vissza fogja hozni Európába. Azonban nem vagyok naív, és nem gondolom azt, tehát eddig sem azért mentek ezek ki Európából, vagy Amerikából, most tök mindegy, Észak-Amerikából, mert hogy így nem volt kedvünk így gyártani, vagy ilyesmi, hanem gazdasági oka volt, az emberek olcsón akartak ilyen dolgokhoz hozzájutni. Na most azzal, hogy itt Európában, tehát hogy szerintem nem fog a német sem fizetni 25 euróval többet azért egy maszkért, hogy az Németországban gyártódjon. Legalábbis ezek a dolgok, hogy vegyél ittenit, mert nem tudom, ez lelkileg jó, ezek nem szoktak beválni. Tehát ez csak úgy lehet megvalósítani a gyakorlatban, ha képesek vagyunk helyben gyártani, ami ugye egy stratégiai cél, ezeket a stratégiai termékeket, nyilván nem az okni-csipesz, de hogy értitek. Viszont helyben csak akkor tudunk gyártani, reálisan, ha ezt borzasztó olcsón tudjuk csinálni, tehát semmiképpen sem drágábban, vagy elhanyagolhatóan drágábban, mint ahogy a szerencsétlen kínai, vagy maláj, vagy vietnámi munkások, akik hát a mi szemszögűen, mi európai életünkhöz képest jóformán mondhatni, hogy szinte rabszolgasorban, vagy legalábbis valami ahhoz hasonló életkörülmények között, nem is annyira Kínában, de mondjuk Vietnámban élnek és dolgoznak. Na most, és itt jön be a machine learning. Én most munkáim során, most az mindegy, hogy hol, de munkáim során jobban belelátok kicsit, meg eléggé, hát nem is mondhatnám azt, hogy alaposan beleástam magam a robotika világába, és természetesen a robotikán belül a data science és machine learning világába, hát mi másba. És azt gondolom, hogy ebben egy hatalmas előretörés várható, ugyanis máshogy, mint automatizált gyárakkal, tehát robotgyártással, most nagyon leegyszerűsítve mondom, de értitek, tehát automatizálás gyártással fel tudjuk venni a harcot a szorgos kezű kínai munkásokkal szembe. Máshogy viszont szerintem nem. Tehát vagy az lesz, hogy technológiában annyira előrelépünk, hogy viszonylag rugalmasan, viszonylag sokféle dolgot zárt rendszerű robothálózatok által működtetett gyárakban megvalósítunk, legalább ezekben a stratégiainak nevezhető termékágakban vagy iparágakban, mint mondjuk az egészségügyi felszerelés, az élelmiszeripar, tehát tényleg amik így a, úgymond az életminimum feltételeihez kellenek, mondjuk, mikor mondjuk egy ilyen járvány, vagy egy ilyen katasztrófa szituáció, vagy ne agyisten háború van. Vagy nem tudom, tehát hogy más megoldást én nem látok, szerintem ez egy fontos tanulság, hogy ezeket igenis otthon kell megtermelni, vagy legalább Európában, mert abban még mindig jobban bízok, hogy azt szét tudjuk osztani, mint hogy ott Kínában a különböző országok képviselői ott egymásra próbálnak licitálni, és hogy abban mi itt nyerünk, hát nyilván nem. Szóval, hogy ezt viszont máshogy nem tudom elképzelni, tehát én következő fél egy évet nem látom, de azt jósolom hosszabb távon annál, hogy előre fog törni a gépi tanulás és a data science, mégpedig a gyártóiparban, és különösképpen azért, hogy tudjuk elfogadható áron gyártani azokat a stratégiai eszközöket, amikről az előbb már beszéltem, amiket muszáj lesz visszahozni. Nem fogjuk visszahozni a Törökországból a pirítós gyártást, meg a háztartási robotgépgyártást vissza Franciaországba. Nem fogjuk. De mert okkal ment ki. Tehát ilyen az emberiség, így működik a globalizáció, tehát most ez nem is egy ilyen politikai, filozófiai adás ez, tehát biztos, hogy nem is érzem magam nagyon hivatottnak, hogy ebbe belemenjek. Ez okkal került ki, nem fog az emberiség szerintem ilyenben megváltozni. Tehát, hogy kelleni fog az embereknek holnap is az olcsó pirítós, meg az olcsó mikrosütő, és nem látom magam előtt, hogy bemegyek a Fogarasi úti Tescóba, és ott az emberek tömegei a drága mikrosütőt veszik le, mert az made in, nem tudom, Hollandia, és nem made in Törökország. Ezt én nem látom magam előtt. De azt látom magam előtt, hogy ezeket a stratégiai eszközöket muszájból legyártjuk itthon. De ezt a muszájt is csak így tudjuk szerintem érdemben megcsinálni. Mert különben nem. Tehát, hogy most nullából nem lehet felhúzni egy olyan gyártókapacitást, mint ami Kínában van, és profitabilisan dolgozni, vagy legalább nullszaldósan dolgozni vele. Egyszerűen az európai munkások, meg emberek azok nem ilyenek, meg nem olyan a szabályozásunk, meg itt már nem lehet úgy kihasználni a környezetet. Hát persze ez elég visszás, vagy elég fura dolog, mert ugye nagyon szép, tiszta Európa relatíve, mondjuk Kínához képest, de azért, mert Kínában gyártatjuk a koszos iparral a dolgainkat, tehát hogy ez ilyen visszás dolog. Na, szerintem ez csak így lehet megoldani Európában. Úgyhogy ez az én előrejelzésem. Mondom hangsúlyosan úgy, hogy én nem értem, hogy hogy tudnak emberek így előrejelezni, meg arról beszélni, hogy hogyan élt túl a válságot, miközben életükben ilyen válságot nem éltek túl. Szóval, hogy mit tanítanak, azt nem tudom. De ilyen hosszabb távon, mint stratégiai világváltozások, én ezt látom. Ezt gondolom most 2020. 4. hó 27-én, amikor ezt az adást veszem fel nektek, fenntartom a jogot, hogy tévedek, hát ilyen van. Én most így látom. Remélem, hogy nem bántott benneteket, vagy nem zavart nagyon, hogy így a harmadik cikkünk az nem egy cikk volt, hanem a kvázi az én elmélkedésem, de végül is valahol ez is egy olyan értelemben egy cikk volt, hogy egy halomcikket elolvastam ebbe a témában, meg itt tényleg gondolkodtam, hogy merre megy így a világ ez ügyben, hiszen nyilván az adatépítésznek is hát reagálnia kell erre a piaci helyzetre, hiszen én is a piacról élek, nyilván, mint mindenki. És én erre jutottam egyébként. De mondom, lehet, hogy a mostani robotikai projektjeim miatt ilyen biázt egy kicsit a nézőpontom, de én azt gondolom, hogy ez egy várható fejlődés. Persze ez nem egy ilyen világmeghatározó folyamat, én olyanokat sajnos nem látok előre sok évre, szerintem mások se. Na, értitek, hogy mit akartam ebből kihozni. Szóval remélem ez is tetszett nektek, megígérem, hogy ebből nem csinálok rendszert, a következő adás már normálisan hozzam majd a cikkeket, ahogy megszoktátok, de úgy gondoltam, hogy most megosztom veletek ezt a gondolatomat. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről, hogy látjátok ezt a mindazt, amit erről elmondtam. Persze akár a hardverekről is. Örülnék, hogyha az adásnak a Facebook posztjához írnátok kommenteket ez ügyben. Nem kell egyetérteni velem, az is tök oké, ha nem értetek egyet, szállt félre, ne értsétek. Beszélgetnétek velem és egymással is, vagy akár az adatépítés Slack csatornán is megoszthatjátok ezzel kapcsolatban, vagy persze bármi más adatos témában is a véleményeteket. És ha úgy gondoljátok, hogy ez egy érdekes vagy jó adás volt, akkor küldjétek el olyanoknak, akik nem hallgatják még az adatépítést, de szerintetek tetszene nekik, mert ezzel tudjátok a legtöbb jót tenni a csatornának egyébként, minél több ember megismerhesse ezeket a dolgokat. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!